Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en minőség a turizmusban, a fenntarthatóság, mint a minőségi turizmus egyik eszköze. A múltkor egy beszélgetésnél itt felkiáltó jelet tettem, vagy egy erős pontot, de néha úgy érzem, hogy azért a kérdőjel is indokolt, főleg Covid-ban, főleg ilyen energiaválságos időben, de majd meglátjuk. Szóval a fenntarthatóság, mint a minőségi turizmus egyik eszköze. Kisszabó Eszti, felelős gasztrohős alapítvány kommunikációs vezető és Ruprecht László, stílusos vidéki éttermiség elnök, és abban megegyeztünk, hogy hát mindkét szervezet most már több mint 10 éves, 10 körül vagytok.
Így van.
A svéd, amikor 13-ban kitaláltátok, akkor mi volt a zászlójára írva? Ha egy gondolat, akkor mi lett volna?
Hát egy ilyen közösségépítés, tehát egy családias hangulat. Nem voltak nagy, előre dimenzionált hatalmas tetteket, nem terveztünk, tehát ez valahogy az élet hozta. Úgyhogy egy éttermi közösségeknek egyfajta ilyen egy kis összefogása.
A vidéki gasztronómiát valahogy felkarolni, felölni, mert együtt könnyebb. Általában úgy szokott lenni, mindenki a saját pecsenyét vagy pogácsáját sütögeti.
Igen, de azért azt tapasztaltuk, hogy sütögetheti mindenki egyedül a pogácsáját, de nem biztos, hogy piacra tud vele kerülni, és egy közösségi szellem, egy közösségi építésének pont ez a lényege, hogy bár egy szakmában dolgozunk, de nem vagyunk egymás riválisai.
Akkor nézzük meg ezt itt. Ti is akkor 10-valahány éve most már, és azon gondolkoztam, hogy akkor azért fenntarthatóságról a vendéglátásban, a fehova szektorban, ugye így lehet mondani, a fenntarthatóságot szóba hozni, akkor nem volt akkora hype-ja, mint most. Ez nem volt ilyen trendi, szexi téma semmiképpen.
Igen, mi 2012-ben indultunk, és a kezdetekkor nekünk a fő profilunk az a vendéglátóhelyeknek a fenntartható működésének a segítése volt. Van ugye nekünk egy minősítésünk, a fenntartható vendéglátóhely minősítés, ezzel indult igazából a gasztrohős. De nagyon korán láttuk, amit te is mondasz, hogy akkor még ez sem a vendégeknek, sem a vendéglátóhelyeknek nem volt igazán benne a fejébe. A vendéglátóhelyek nem teljesen értették, hogy mi mit szeretnénk ezzel, hogyan tudnának ők fenntarthatóan működni, egyáltalán ez miért jó nekik. Emellett maga a minősítés is sokkal bonyolultabb volt, mint most. Egy nagyon részletes kérdőívet kellett kitölteniük, rengeteg mindent kellett ahhoz megtenniük, hogy megkapják ezt a minősítést, nyilván ez sem segítette a dolgokat. A másik részről meg nem volt még egy vendégnyomás, nem volt
presszió.
Igen. És így próbáltuk összehozni a kettőt azzal, hogy bejött ugye a szakmai munka mellé egy ilyen lakossági szemléletformáló rész is.
Jó, hát ezt most erősen árnyalja a pénztárcánk, a vendéglátóké is, meg a vendégek is. Ezt mindenki tudja, ezt most nem tudunk úgy tenni, mint hogy ez nem lenne így. De igazából mégis most hogyan lehet ebben az egész dologban előre menni, ebben a fenntarthatóságban, vagy fenntartható vendéglátásban, idegenforgalomban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően az a baj, hogy arról beszélünk, hogy a vendéglátás hogy tudja ezt a fenntarthatóságot működtetni, de hát emögé kellene egy háttér. Nem is ipar, hanem egy háttér termelői, biztos háttér, ami ezt tudja biztosítani, mert a vendéglátó egység hiába akar mondjuk tényleg így üzemelni, egyszerűen az alapfeltételek nincsenek meg, tehát a beszerzési források, és nagyon sok, valljuk be őszintén, tehát azért a nagyobb ipari cégek lobby tevékenysége az azért erősebb, mint mondjuk a kis háttér mezőgazdas, újra éledő ráadásul, tehát arról sem beszélhetünk, hogy most ilyen generációk óta működő kis gazdaságoktól tudunk vásárolni, mert ezek egy-két generációs dolgok. Az éttermek részéről azon kívül, hogy nagyon nehéz ehhez hozzá, tehát hiába akar valaki tudatosan működni.
Csak 20-30 kilométeres körzetből beszerezni mondjuk alapanyagokat, vagy 50, már ez egy csóválja a fejét. Ugye régen, mert Ausztriában mindig ezt mondom, de hát ott azt látom, hogy leülsz az étterembe, egy tó partján, és akkor ott ki van írva a falra krétával, hogy ez a gazdától, ez innen, ebből a faluból van, a hal, a pisztráng, a zöldség, az ott fontos a helyieknek, hogy a helyiektől vegyék meg.
Ezért is fontos az, hogy ezt egy éttermi szegmens nem tudja biztosítani, akár a gazdáktól való vásárlás, és ezért nagyon fontos a lakosságnak az edukálása, és a lakosságnak az ösztönzése, hogy már a mindennapi életükbe kerüljön be ez a fajta felfogás, mert ezáltal akár a piacon, vagy olyan helyeken, most már online-on is, meg tudják vásárolni ezeket a termékeket, ezáltal meg tudnak erősödni azok a termelők, illetve azok a gazdák, akik ezzel foglalkoznak, mert egy étterem, nekik annak ellenére, hogy egy étteremnek piaci szerepe is van, tehát piaci formában kéne funkcionálni, mert felvásárlóként kellene működnie, tehát hogy egy vidéki étterem csak a környezetéből vásároljon, megvalósítható, de olyan szűk étlappal tudna rendelkezni.
És nem folyamatosan.
Nem folyamatosan, és ehhez nem társul a lakosság felől igény. Tehát nagyon szűk szegmens az. Az a baj, hogy ez a fenntarthatóság is ugyebár pénztárca függő, ahogy említettük, és szűk az a réteg, aki, tehát ez megint egy bizonyos szűk rétegnek majdnem a kiváltsága, holott ezt alulról, a társadalmi rétegben alulról már fel kellene építeni. Tehát ez egy összetett, nagyon összetett dolog.
Igen, de közben meg ezt ugye felelős gasztrós apja, beszélgettünk, míg megjöttél, hogy érdekes ezek a hihetetlen élelmiszer áremelkedések, mert tulajdonképpen az alap élelmiszerek, ezek annyira megdrágultak, hogy végül is utolérték, majdnem utolérték a biót, ökót, ugye nagyjából itt kezdtünk el gondolkozni,
igen,
ugye?
Igen.
Valamilyen módon, félre ne értse senki, hasznos is lehet, ugye a tudatformálásban hasznos is lehet.
Hasznos is lehet, de azért megvannak a szokásaink, amiket nehezen hagyunk el, és ugye végül is erre jutottunk mi is, amikor beszélgettünk, hogy ebbe is nagyon-nagyon sok energiát és edukációt kell ölni, hogy megmutassuk azt, hogy valóban most már egy gyárban van a kettő, és akkor miért érdemesebb mondjuk a biót választani, akár a saját egészségünk szempontjából, akár fenntarthatóság szempontjából. És ugyanúgy igaz ez szerintem a vendéglátásra is, ott is meg kell mutatni, mind az étteremnek érdemes kommunikálnia azt, mi is erre buzdítjuk mindig a vendéglátóhelyeket, akik megkapták a minősítést, hogy miket tesznek azért, hogy fenntarthatóban működjön. Amit említettél, hogy honnan szerzik be az alapanyagot, ha csak két vagy három termelővel dolgoznak együtt, vagy csak azt tudják megengedni maguknak. Pici lépésekkel, de már az is sokat számít, és ha ezekről kommunikálnak, akkor az ugye a vendégeknek is egy szemléletformáról lesz, és fordítva, hogyha a vendég szeretne minél több ilyen alapanyagot, akkor az pedig a vendéglátóhelynek hatnak egymásra.
3 éve kellett volna beszélgessünk így ebben a körben erről a témáról, nem? Mert sokkal nagyobb mosolya lehetne azt mondani, hogy igen, jönnek azok a vendégek, akik most már fenntarthatóan akarnak gondolkozni, úgy akarnak étkezni, úgy stílusosan akarnak vendéglőbe járni, de közben arra is figyelnek, hogy mi van az étlapon, hogy milyen a csomagolás, hogy milyen a beszerzés, hogy mivel fűtenek. Igen, ez most egy nehezített pálya mindenképp.
Így van, tehát a mi részünkről is megvan ez, amit az Eszti említett, tehát mi termelőkkel dolgozunk, sőt, ugyebár a rendezvényeinken kiemelten megjelenhetnek, semmiféle leadó nincsen, tehát nem kell a faházért fizetniük, szállásokat fizetni, tehát hogy megvan ez a fajta támogatás, de azt látom, hogy még mindig kevés a termelő, és hiába használunk 2-3 terméket, egyszerűen persze fel tudunk karolni 2-3 termelőt, de hogy ez nagyon, nagyon az út elején vagyunk, nagyon az út elején vagyunk.
Lehet, hogy azzal kellett kezdenem, hogy mi a fenntartható gasztronómia? Honnan indulunk el, mert Esztivel annyira belebonyolódtunk, hogy meg az is, hogy van-e hús az étlapon, van-e marha hús az étlapon, van, akinek már az sem fér bele a cuccba, nekem nagyon belefér, de igen, szóval írtó érdekes, hogy honnan gondolom azt, hogy az én éttermem, az én bármilyen helyem, az én is tettem lépéseket, és megfelelek annak, aminek meg kell feleljek befelé és kifelé a közönségemnek is. Nem, ez egy nagy dilemma lehet most minden szempontból. Honnan kezdem, mi tartozik
bele? Igen, meg azért itt vannak jogi szabályozások, hogy kitől vásárolhatok. Tehát egy étterem honnan vásárol értelemszerűen, tehát lehet, hogy van az adott faluban, tehát mindent meg tudna vásárolni.
Pista bácsi ott csinálja azt a terméket, de te nem véheted be a
hivatalosan nem tudom megvásárolni, tehát hogy nagyon sok összefüggés van ebben a dologban, tehát de azt mondom, tehát a stílusos vidéki értelmiségnek a tagjai azért törekednek erre. A rendezvényeken szintén törekszünk erre, hogyha a külföldön vagyunk, ezeket a termékeket kivisszük, hogy lássák a külföldiek, hogy van Magyarországon, vannak értékes termékeik, sőt, nekünk Japánban is van egy kisebb projekt, oda is kijutnak azok, akik piacképes termelők, meg tudnak erősödni. Tehát mi a magunk részéről megtesszük ezeket a dolgokat, de hát megütögethetjük a vállunkat, de még azért mondom, hogy nagyon-nagyon sajnos az elején vagyunk, és ez nem csak az éttermektől függ, tehát ez a lakosságtól, tehát a piac, mit igényel a piac, hogy maga az étkezés az egy szükséges élet kielégítésére irányul.
Az a piramis aljában pont ezt mondtuk az esztüvességen.
Vagy pedig akár, tehát egy tudatos, tehát egy egészségtudatosság. Ami nagyon fontos, hogy ez az egészségtudatosság, ez ne egy ilyen fancy dolog legyen, tehát hogy ez ne azért működjön, mert hogy ez most egy olyan irány, hogy ezt tényleg mindenkinek követni kell, hanem ezt belülről kell érezni az embernek.
Próbáltam mondani
az és ahogy említetted a Covidot, és én ebbe abszolút egyetértek, és nagyon bután hangzik, de a természet az mindig figyelmezteti az emberiséget. És ez nem ok nélkül történnek ezek a dolgok, és ez pontosan egy kicsit elgondolkodtathatta volna az embereket abban a szempontból is, hogy tényleg a környezetükből tudjanak beszerezni, és szerintem megerősödött egy picit ez a fajta, akár az online segítségével, vagy a piacok segítségével, tehát megerősödött-e az igény, mert rá voltak kényszerítve az emberek arra, hogy ezeket a termékeket vásárolják.
Ez pont olyan, mint a turizmus, hogyha nem tudsz külföldre menni, akkor rácsodálkozol, hogy tőled 50 kiló, te milyen csodálatos hazai helyszínek van. Akár egy étteremnél, egy alapanyagnál is. Picit én leragadtam az alapanyagnál, és most erre vittelek benneteket, de hát annyi minden kell ahhoz, hogy valaki gasztróhős legyen, akár mint fogyasztó. A túlfogyasztás vagy külön műsort lehetne csinálni, hogy abban is most az áremelkedés, az nyilván szinte mindenkit elgondolkoztatott, és egész biztos, hogy ebben a tudatosság felé kényszerből, de lépünk egyet, ez pont olyan, mint a digitalizáció volt a Covid idején.
Igen, azt látjuk, hogy egy kicsit azért mindenki elgondolkozott azon, hogy az eddigi nagyon-nagyon olcsó élelmiszerek, amiket tényleg teljesen nyugodtan dobáltunk ki a kukába, az most már azért értékesebb lett, és hát mi ezzel foglalkozunk 10 plusz éve próbálunk arról is kommunikálni, hogy az élelmiszer tényleg érték, főleg, hogyha odafigyelünk arra, hogy minőséget fogyasszunk, termelőknek a termékeit fogyasszunk, hiszen akkor az ő munkájukat is egyébként kidobjuk a kukába, hogyha nem fogyasztjuk el azokat az ételeket. És mellette tényleg még számtalan más dolog, az élelmiszer hulladék mellett még az energiagazdálkodás, a hulladékkezelés, az, hogyha van külföldi alapanyag az étlapon, hogyha visszatérünk az éttermeknek a zöldítésére, akkor az milyen. Kicsit lehet, hogy úgy tűnik, hogy most mi a gasztrohőssel inkább ezt a nagyon fekete, öves, zöld vonalat képviseljük. Igen, a sötét zöldet. De hogy próbálom ezt egy kicsit így hangsúlyozni, hogy ez egyáltalán nincs így, mert mi is abban hiszünk, hogy ha már csak egy kis lépést tesz egy-egy vendéglátóhely, az is nagyon sokat számít. Látjuk mi is, hogy mennyit küzdenek a vendéglátóhelyek, mennyi problémával kell minden nap, minden héten.
És van, ahol nincs mit tenni, mert itt van mellettünk egy kis kínai étterem, nagyon rendesek, de nem tudnak napelemet fölrakni, nem tud hőszivattyút letenni, valahogy ugyanúgy gázból kell kérni, meg áramból kell kérni, és innentől kezdve gúzsba van kötve, aztán lehet zöld, meg próbálhat előre, de lehet ez magyar is, meg akármilyen olasz, nem tudom kicsit, lehet egy kávézó, bármi más példát
meg van
hozni.
Egy bizonyos mennyiség, ami fölött szerintem sokkal nehezebb, úgymond zöldnek, vagy zöldemnek lenni. Ott talán a technológia, az energiahatékony tud segíteni, viszont az alapanyag kevésbé, hiszen akkora mennyiséget, ha kis mennyiséget is nehezen tud megvásárolni a vendéglátóhely, akkora mennyiséget nem fog tudni.
Egy picit csak még arról két percben beszéltek, légy szíves, hogy ugye Rupert László nem csak séf, de tanácsadó is vagy, hogy most miben tudtok segíteni az éttermeknek?
Ezt a tanácsadást ezt már egyre kevésbé űzöm. Csak igazság szerint nálunk azért van egy információ áramlás. Tehát, hogyha van egy jó termelő, akkor az valamilyen szinten bekerül a közösségbe. Tehát így ez mégis nem tanácsadás, ez inkább ugyebár egy piackutatásnak a része, illetve egyfajta ösztönzés a többiek felé, hogyha most mondom, hogy van egy jó szaki, bocsánat a vegánoktól, de hogy van egy jó szárnyas tenyésztő, akkor, és ő tényleg tudjuk, hogy azt ott megadja a jószágnak azt, ami kell, úgy tartja, ahogy kell. Ez meglátszódik különben az alapanyagon is. Tehát, hogy jó minőségű terméket állít el, akkor igen, akkor arra, hogyha 5-6 étterem már rá tud kapcsolódni, és ezt logisztikailag meg tudjuk oldani, akkor már ez egy pozitívum. Tehát így a szakmai tanácsadás az mindig helyfüggő, tehát itt nem lehet sémákat ugyebár ráhúzni éttermekre, mert mindegyiknek más a vendégköre, más az adottsága, értelemszerűen, hogyha valamelyiknek mondjuk közelebb van mondjuk egy erdőhöz, akkor az használja ki az erdő által adott lehetőségeket.
És most nem a fára gondolok
elsősorban. Nem, így van, tehát hogy ne fával tüzeljen, pontosan, de hogy azért sok olyan kiaknázatlan érték van, amit szerintem így bele kell, és ez pont ez alapvetően ez a természetközeliség és a fenntarthatóságnak is egyik fajtája.
Ez biztos, hogy a fenntarthatóság az nem a pitke a mellényen, és abban is valamilyen szinten bízni kell. Ha nekem éttermem lenne, az biztos, hogy a gyerekeimnek is tovább akarnám adni.
Így van.
Ez tuti. Tehát több, ugye erről beszélt a több generáció. Itt lehetnek most mindenféle tragédiák az emberek, a vállalkozásokért, ebben nehéz időszakok, Covid, gazdasági válság, energia, ínség, sok minden, de mégiscsak abba kell bízni, azt gondolom, és ennek a letéteményesei vagytok, és itt kicsitben talán még én is, de a közönség egy része, a fiatalok meg mindenképpen, hogy hosszú távon a fenntarthatói a jövő, és ezt fogják keresni. Az én lányom is, aki 20 éves lesz, az így választ most már, és ahogy Eszti bejött a stúdióba, nem fogadta el az ásványvizet, mert palacban van, és én vagyok a suta, mert igen, ez volt az automatizmus, le kell mennem, van hideg vízünk, tudok hozni pohárban. De a fiatalok ezt kikövetelik maguknak, és ezeké a kávézóké, éttermeké, vendéglőké lesz, azt gondolom, a jövő, nem? Ebben valamilyen módon bízni kell, különben nem csinálna senki vendéglőt, meg semmiben nem fogna bele.
Igen, és mi azt is látjuk egyébként, hogy a vendéglátóhelyek is akkor lesznek úgymond zöldek, vagy akkor tesznek minél több lépést, hogyha van valaki, egyetlen egy személy, akár a tulaj, akár a séf, akár az üzletvezető, akinek ez a magánéletében is nagyon fontos. És ő behozza a vendéglátóhely életébe is, úgymond, most ez nagyon rosszul hangzik, de hogy megfertőzi a többieket, megfertőzi a vendéglátóhelynek a működését. És hát azért általában ők a fiatalabb generáció, és azt látjuk mi is egyébként, hogy ami még nálunk is nagyon fontos, a közösségnek az ereje, amit Laci is mondott, mert ők is tudják egymásnak adni a fenntarthatósággal kapcsolatos tippeket is. Most például az energiaválságnál meg tudják beszélni azt, hogy ki hogyan próbál ebben egy picit előrelépni, ha nincs lehetősége arra, mert mondjuk itt a belvárosban működik egy ilyen háznak az aljában, akkor ott ugye, ahogy nagy te is mondtad, nem sok mindent lehet csinálni, de hogy biztos van olyan lehetőség, amire ő esetleg nem gondol, de a másik gondolt, és egy ilyen tudásmegosztás jön igazából létre, ami akármilyen krízis van, nagyon fontos tud lenni. A Covid alatt is mi összekötöttük őket, megbeszélték, hogy ki mit csinál a bennmaradt, a konyhában bennmaradt alapanyaggal. Volt, aki lekvárt főzött belőle, azt adta el, abból lett bevétele, aki odaadta valakinek. Szóval, hogy így megosztották egymással, és ez ebben a helyzetben szerintem nagyon fontos, és ettől is lesz valami fenntartható, hogyha egymással tudnak kommunikálni.
Minősítési rendszerről beszélni, az nálatok megújul, tehát azért van itt előre menete nálatok. Laci, mi lesz a nyáron, tavasszal?
Rendezvények lesznek, tehát mindig azt mondom, sok én elmondom, tehát a vendéglátás az a szakma az, amikor megy, akkor is nehézségekkel jár, tehát hogyha működik. Most, hogy azért vannak bizonyos problémák, így nehezebben működik, de előre kell nézni, tehát az, hogyha most az ember begubózik, és akkor próbál siránkozni, hogy ezt nem lehet, akkor soha nem fogunk haladni. Tehát mindig vannak lehetőségek. Úgy kell üzemeltetni akár egy egységet, hogy ott mindig legyen B-terv, akár C-terv is. És lehet, hogy megváltozik mondjuk egy üzletnek a vendégköre, de a bevétel szempontjából pedig lehet, hogy ugyanott tart. Mindenkiben nem az van, hogy akkor most én bezárok, hanem akkor hogyan tudjuk ezt túlélni, mik a lehetőségek, ugyebár mint közösségi szinten hogy tudjuk ezt áthidalni, úgyhogy rendezvényeinket szervezzük, az életünket szervezzünk, viszonylag sok programot próbálunk megvalósítani, ebben van a termelőknek a bemutatása, úgyhogy hát dolgozunk, úgyhogy amíg itt vagyunk a földön, addig dolgozgatunk.
Ez a dolguk, jó. Gasztrohősök, ott pedig az eprecskék, hogy változom, mondtam, hogy ez az energia címke, ugye, hogy mindig van feljebb, ugye?
Igen, nekünk idén újult meg, sőt, már tavaly újult meg a minősítési rendszerünk itt a Covid óta, én kicsit bajba vagyok az idővel és az évekkel, de hogy tavaly újult meg a minősítésünk, még a Covid előtt kezdtünk el egyébként ezzel foglalkozni. Ha már valami pozitívat szeretnénk mondani, akkor azért, mert hogy mind a vendéglátóhelyek, mind a vendégek oldaláról volt egy ilyen nyomás, hogy legyen szigorúbb ez a kritériumrendszer, amit mi kidolgoztunk, mert az a hét, ami volt, az már alapvetésnek kéne, hogy hogy számítson, és egyébként itt is azért a fiatalabb generáció volt az, aki többször is jelezte azt nekünk, hogy szeretnénk.
Többre.
Így van. És egy szintes rendszert vezettünk be, van egy tudatos szint, ez egy úgymond egy ilyen belépő szint, egy inspiráló és egy mester szint, aki eléri a mester szintet, ő 3 epret kap az ajtajára, és így lefelé értelemszerűen, tehát ebből ismerhetik meg a vendégek azt, hogy itt egy fenntartható vendéglátóhelyről van szó, és azt is láthatják, hogy milyen szintű. És igazából az a 7 kritérium, ami eddig volt, az olyan szempontból megmaradt, hogy az a 7 szempontrendszer, az megmaradt, ezek pedig a hulladékgazdálkodás volt, a beszerzés, a termelői alapanyagok, a külföldi alapanyagok, a hús használata, az, hogy folyamatosan törekedjen arra, hogy minél környezettudatosabban működjön, amikor megkapják a vendéglátóhelyek a minősítést, akkor egy ilyen 2 éves fejlődési tervet kell írniuk. Alapvetően is 2 évre kapják meg a minősítést, és megnézzük 2 év múlva, hogy abból mit sikerült elérniük. És hát ezekben a szempontokban vagy témákban szigorodik egyre jobban ez a minősítési rendszer.
Hát nagyon sok tagot meg vendéget kívánok nektek.
Köszönjük szépen.
Szaporodjatok mindenképpen. Legyen minél több gasztrohős, és legyen minél több stílusos vidéki éttermiség. Ez mindenképpen jó lenne. Rupert László, Kis Szabó, ezt köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük szépen.